A mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Tóth Jótó, a Klímapolitikai Intézetnek a vezető elemzője. Nagyon-nagyon érdekes volt, amikor azzal a fogalmazok úgy közleménnyel találkoztam, amit kiadott a Klímapolitikai Intézet. Gáz előrejelzés volt a cím, a téli gáz előrejelzés, és azt gondolta az ember, hogy árakról olvashat majd arról, hogy egyre inkább az LNG szállítás helyettesíti a kieső oroszt Európában. Ehhez képest 30 milliárd köbméternyi hiányt lehetett olvasni, amit mi ellensúlyoz jelenleg.
A 2022-es év az mindenképpen szerencsésen alakult az Európai Unió számára, de azért az fontos leszögezni, hogy azért ne szurkoljunk az Európai Unió ellen ebben, hogy ez sikerült megoldani, bár nyilván voltak bizonyos hátsó érzéseink nekik is, hiszen tudjuk azt, hogy az Európai Unió elég politika vezérelt energiapolitikája azért elég sok problémához vezetett, hiszen 2021-ben már mindenféle háború előtt Európai Unió egészére el lehetett mondani, hogy egy energiaválság kezdett kialakulni. Tehát azért ne szurkoljunk Európa ellen. A lényeg az, hogy a megszokott mennyiségű orosz importföldgáz az olyan 150 és 200 milliárd köbméter per év volt. A háborút megelőzően, ugye 1968 óta szállítanak vezetékesen gázt az oroszok Európába, és eddig még semmilyen háború, semmilyen hatással nem volt erre a szállításra. Ez az első ilyen eset, és azt tudni kell, hogy ennyi gázt senki nem tud Európába hozni. Ezzel gyakorlatilag minden szakember, és szerintem már a laikusok is tisztában vannak. Európának az volt a nagy szerencséje, ezt mutatja az elemzésünk is, hogy valóban sikerült jelentősen csökkenteni az európai földgáz felhasználást. Sokan szkeptikusok voltak, de voltak szerencsés egybeesések, például ez még a szokásos klímaváltozásban megszokott enyhe télhez képest is enyhe tél. Az, hogy hát mondjuk az egyik szemem sír a másik nevet, amikor azt mondom, hogy erősen visszaesett az európai gazdaság, ugye elsősorban éppen a megemelkedett energiaárak voltak az egyik oka ennek. Több mint 56 milliárd, ha egész évre kivetítjük a 2022-es adatot, akkor 56 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt fogyasztott Európa, mint a szokott, és az erős gazdasági visszaesés miatt is körülbelül 360 milliárd köbméter per évre esett a fogyasztás.
Mekkora mértékről?
Ez amikor a GDP is erősen növekedő fázisban volt, mondjuk ettől mondjuk egy átlagosan hideg tél esetében ez akár 500 milliárd köbméterre is fölmehet, és hogyha bekalkuláljuk, hogy a COVID időszak alatt ugye még 309 milliárd köbméter volt a fogyasztás, még az is több volt, mint a mostani. Tehát amikor a COVID miatt teljes gazdasági lállás volt. Nem jó, ha erre emlékeztetem a kedves hallgatókat, de emlékezzünk a számok miatt erre, hogy a COVID miatt ugye azt mondták, hogy energiatúltermelési válság alakult ki valóban, és nagyon alacsonyak voltak az árak, amiknek természetesen mindenki örült, így egyszerű fogyasztók, meg az üzemanyagárak is. Most ehhez képest nézzük azt, hogy mi van most. Nyilván van egy kínálati szűkösség, és látszik, hogy a tőzsdék nincsenek megnyugodva, mert bármilyen apró hírre, amire azelőtt meg sem mozdultak a világpiaci árak, most mindenre idegesen reagál. Ha Ausztráliában egy LNG kikötőbe sztrájkolnak a munkások, van, hogy tüskeszerűen hirtelen felugrásból 40%-kal emelkedik az európai TTF tőzsde, gáztőzsde ára. Ugyanilyen apróságokból, hogy csökkent, vagy elhúzódott a norvég vezetékrendszer felújítása, vagy éppen egy kicsit csökkent egy holland kitermelési mezőnek a termelése, ugyanilyen hisztérikus reakciók vannak, idegesek a tőzsdék, meg a kereskedők, mert tudják, hogy sok bizonytalanság van a rendszerben. Tehát menjünk vissza a matekhez. Tehát ugye Európa 56 milliárd köbméterre kevesebbet fogyasztotta, az éves fogyasztás nagyon alacsony volt, és a gazdasági visszaesés is hozzátett ehhez, és a másik oldalról viszont Európának valóban sikerült 52 milliárd köbméter, hogy egy évre vetítem a mennyiséget, 2022-ben 52 milliárd köbméterrel növelni az addigi körülbelül 80 milliárd köbméteres cseppfolyósított földgáz importot. És akkor így a fogyasztás csökkenés és a LNG importnak, a cseppfolyósított földgáz importnak a növekedése, az több mint 100 milliárd köbméter orosz gázt váltott ki. Tehát ez egy nagyon komoly szám, ez ugye, tehát meg kell mondani őszintén, hogy ezt Európa jól csinálta, szerencséje is volt, és ugye ne felejtsük el, hogy még mindig sokkal több, mint egy olyan 65 milliárd köbméter orosz gáz 2022-ben még beérkezett éppen a tárolók feltöltésének az időszakában, és így tulajdonképpen pótlódott a szokásos orosz földgáz mennyiségnek a kiesése, tehát az orosz szállítások még fönnmaradtak. Ez úgy fog a mi véleményünk szerint változni, de ez még mindig egy kedvező, optimista szenárió, hogy ugyan a 65 milliárd köbméter beszállítására orosz részről biztos, hogy nem lehet számítani ebben az évben, 2023-ban, hiszen már a testvériség vezeték is épp, hogy pislákol, a Jamal nem működik, az északi áramlatot baleset érte, mint tudjuk, idézőjelben teszem a balesetet. Tehát, és a török áramlat viszont működik, de az Magyarországnál megáll, tehát minket ellát, de Nyugat-Európa ellátásában nem segít. Olyan 25 milliárd, 30 milliárd köbméter orosz gáz érkezhet ebbe az évbe, de azért sokunkban ott munkál a kis ördög, hogy mi van, miután az oroszoknak ez már nem osz, nem szoroz, és jelentősen növelik az LNG exportjukat és a Kína felé, Ázsia felé való exportjukat, ez a mennyiség nekik már nem szoroz. Ez sajnos nagyon elképzelő, testvériség vezeték is le fog állni, talán már ennek az évnek a végén, miután ugye az ukrán elnök kijelentette, hogy nem hajlandó 2024-ben tranzitszállításokról tárgyalni az orosz féllel, azt tudjuk, hogy ugye a testvériség vezeték az Ukrajnán keresztül érkezik, és tranzit megállapodásnak kell lenni ahhoz az orosz és az ukrán fél között, hogy valóban jöjjön földgáz a testvériség vezetékrendszeren keresztül. Miután az ukrán fél kijelentette, hogy nem, valószínű az oroszok meg se fogják várni, amíg a határidők ketyerészni fog, és nagy kérdés, hogy ez a 25 milliárd köbméter beérkezik. Na most a horror forgatókönyv az, hogyha lesz az eddigieknél egy kicsit keményebb tél, erre úgy 10-12 évenként egyszer még mindig van esély, hogy emlékezzünk talán 2017-es télre, amikor még a szénerőművekben is lefagyott a szén, és légkalapáccsal sem sikerült föltörni, úgyhogy bevigyék tehát rengeteg energetikai meghibásodás volt a nagy hideg miatt. Tehát a horror forgatókönyv az, hogyha egy hidegebb tél lesz, hogyha testvériség vezetéket tényleg leállítják az oroszok, és még az a 25-30 milliárd köbméter sem fog Oroszország felül érkezni, és ugye a másik, hogy mi lesz Ázsiával, mennyi lesz Ázsiának a cseppfolyósított földgázigénye, mert jelen pillanatban ugye az elemzésünk azt tartja legvalószínűbbnek, hogy nem fog jelentősen nőni az ázsiai cseppfolyósított földgázigény, de láthatjuk azt, hogy az éppen a klímaváltozás okán ugye Kína vásárol elég sok földgáz, nem csak az oroszoktól, hanem Közép-Ázsiából is, igyekszik diverzifikáltan tartani a beszerzési forrásait, de Közép-Ázsiában olyan nagy az a száj, hogy ők építettek a vízerőműveikre elég erősen, és a vízerőműveiknek a jelentős része ma nem működik, tehát a kazah, üzbék, türkmén régióban.
És ezért földgázt használnak?
Ezért, így van, ezért kénytelenek elhasználni a saját földgázukat, a pont azt, amit exportra szántak. Ezért nem lehetetlen, hogy a dél-kelet-ázsiai és ezenből a kínai LNG igény nőni fog, és ha fölugrik az ázsiai ár, akkor a nem túl elkötelezett eladók, LNG exportőrök, azok egyszerűen arra fordítják a hajókat, tehát létezik olyan horror forgatókönyv, hogy mindaz, amit leírtunk, csak valóban egy optimista projekció marad, tehát itt létezik egy negatív projekció is, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy milyen irányba zajlanak a történések. Az is látszik, hogy a nyugati világ azért valóban szolidáris egymással, az USA üzleti érdekein túl is hajlandó, még ha az lenne, hogy a legtöbbet ígérő LNG piacra szállítanak, akkor is Európába szállítja az LNG-t, tehát nyilván ez befektetés a jövőbe, tehát nem biztos, hogy ez éppen egy szerelmes üzenet Európának, de a lényeg az, hogy ez a szolidaritás eddig működött, és várhatóan a jövőben is fog, de létezhet olyan mértékű földgázigény növekedés a fentiek, az előzőekben elmondottak alapján, amit még ez a szolidaritás sem fog tudni fedezni.
Bocsánat, hogy közben, de azt gondolta az ember, hogy tavaly kvázi ezzel a spórolással, nagy visszafogással a legrosszabbon már túl vagyunk, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy nem.
Tehát ugye... Igen, azt mondom, hogy nem, mert ezt egyébként lehetett tudni előre, hiszen a 2022-es évben még nagy mennyiségű orosz földgáz érkezett, éppen a tároló, ahogy mondtam, a tároló feltöltési időszakban, ez a gáz már nem fog beérkezni, nem érkezik be a mostani időszakban, tehát nem áll rendelkezésre most, hogyha szükség lenne rá. Az igaz, hogy az európai tárolók több mint 90%-ban töltöttek, ez döbbenetesen jó adat a tavalyihoz képest, amikor az év ezen időszakában még olyan 60% körül volt a tárolók feltöltése, most már 90 fölött van. De tudni kell azt, hogy az Európa legtöbb országában a gáztározói kapacitás nem olyan, mint Magyarországon, ahol az éves szükséglet 65%-át be tudjuk tárolni a tározókba, tehát az összszükséglet, nem csak a lakossági. A legtöbb európai országban ez olyan 20-25-30%, tehát azzal, hogy tele vannak a tárolók, még épp csak a tényleg nehezebb részét tudják kihúzni talán.
Magyarán folyamatos szállításra van szükség.
Igen, emellett is folyamatos szállításra van szükség, és ugye látszik az ár előrejelzéseken, ugye a legtöbb piac is azt árazza be, hogy egy picivel talán hidegebb lesz a tél, de minden rendben lesz alapvetően, és így is a háború előtt időszakos képest átlagosan olyan kétszeresen, háromszorosan nagyobb árat jósolnak a téli időszakra, mint most van a betöltési, betárolási időszakban, most fűtési idényen kívül, de hogyha ezek a feltételek, amiket az előbb mondtam, hogy hidegebb tél, Kína elviszi az LNG-t, meg a Dél-Kelet-Ázsia, stb., és esetleg a európai gazdaság is egy kicsit jobban magára talál, akkor ez mindez fordulhat úgy is, hogy ennek a többszöröse lesz az ár, mert ugye a kereskedelem úgy zajlik, hogy az LNG-s folyosgáz oda megy, ahol a legmagasabbat ajánlják érte, és muszáj lesz Ázsiától elhozni az LNG-t, hogyha mi bajba kerülünk. Csak hogy ugye, hát itt látszik, hogy azért Ázsia ki van ránk akadva, mert ők nem érdekeltek a ukrán-orosz háborúba, se a mi energiaválságunkban, mégis emiatt a úgymond lokális konfliktus miatt ők lényegesen többet kell a gázért fizessenek, úgyhogy semminek nem voltak az okozói.
Nagyon megütötte a fülemet egyrészt két dolog. Az egyik, hogy mintha annak kéne idézőjelbe persze szurkolnunk, hogy Kína ne kezdjen el újra jelentősen növekedni, tehát ne legyen a nagyobb gazdasági tevékenység miatt nagyobb földgázigényük. A másik pedig, hogy azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt jóval nagyobb volt Európa energia felhasználása, és legalábbis a számok alapján leginkább az idei év az, ami meg nagyjából az előző, a tavalyi utolsó fél év, amikor hát ilyen recesszió közeli magas inflációs állapotban volt az európai gazdaság, akkor tulajdonképpen a szolgáltatások, bármi más elvitte a fókuszt az iparról, tehát az ipar az közben, ha nem is leépült, de több 10%-kal visszaesett, és ezért nincs akkora energiaigénye?
Hát az, hogy Kínának az 500, a most jelenleg hatályos 4-5%-os GDP növekedését kicsinek nevezzük-e, ez csak a Kínához képest, ez relatív. Európa örülne, ha ennyi lenne a növekedése. De van-e mögött más is, hogyha Kína megelégeli azt, hogy állandóan húzgálják a bajuszát, és mindenféle csúnya dolgot mondanak rá, és most már az Európai Unió elkezdi vizsgálni, hogy bevezessen a dömping vámot a kínai elektromos autókra, mint ahogy megtette a kínai napelemekre annak idején, és egyéb módon fogja Kínát irritálni, akkor Kína gondol egyet, egyeztet az oroszokkal, és elkezd a közép-ázsiai gáz helyett LNG-t vásárolni.
Magyarán Amerikától, illetve Katartól?
Onnan, ahonnan Európa is szeretne. És ha bármi tudatosságot és bevisznek ebbe, és politikai, Kínánál ez a kínai kommunista rendszertől nem áll messze az, hogy a politikai célból szabályozza a kereskedelmét. Ha több cseppfolyós földgázt vesz, annak ellenére, hogy milyen a gazdasági növekedése, megváltoztatja a beszerzési struktúráját, akkor tudatosan, akkor ezzel nagyon komoly csapást tud Európára és a nyugati világra mérni. Úgyhogy nem lenne jó addig eljutatni Kínát, hogy megtegye ezt a lépést, ugye egyszer. A másik pedig, hogy így az európai gazdaság az, hogy nem véletlenül fogyasztott ilyen keveset, a magas energiaárak miatt az energiaintenzív iparágok gyakorlatilag nagyon jelentős százalékban leálltak. A cementgyártás, acélgyártás, az építőanyaggyártás, kerámiagyártás, nehézvegyipar, de még az autógyártás is, nem beszélve ugye első helyen pont a műtrágyagyártásról, ezek nemhogy stagnáltak, hanem leálltak az üzemek. Leálltak az üzemek, vagy csak a megszokott üzemórák felében működnek, vagy egyáltalán szüneteltetik az üzemelést, ami ki tudja, meddig vannak olyan tartalékaik, hogy ezt a helyzetet föl tudják tartani. Ugye ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy jogosan fél Európa attól, hogy még jobban felerősödik az európai üzemeknek az Amerikába települése, most első olyan Észak-Amerikába települése. A Volkswagen például Kanadában épít óriási akkumulátorgyárat, csak egy példa, hogy ugye az európai ipar egyik zászlóshaja, azt tudjuk, hogy a BASF, egy hatalmas Európa legnagyobb vegyi üzeme, az már áttelepült Amerikába. Ez a folyamat folytatódik, hogy az angol szász gazdasági sajtó az ipari exodusról beszél. Hát mi lesz ennek a vége? Ez így folytatódik. Ez előbb-utóbb szociális foglalkoztatási kérdésekre is rá fog vetülni. Az embereknek a bevétele, tehát tömeges, ez fenyeget, benne van a levegőben, hogy tömeges munkanélküliséget okozhat, tehát sokkal nagyobbat, amivel eddig kellett birkózni, akkor az meg az ipari hitelezés, a lakosság hitelezésében eléri a pénzügyi szektort, nem szeretném folytatni, de valahogy jó lenne ezt elkerülni, tehát Európának egy kicsit békepárti hangot kéne megütni, nem kicsit, hanem nagyon, mert a saját érdeket egy olyan játékos, aki a kártyába a rossz lapokkal rendelkezik, az ne akarja már megnyerni a licitet, mert még nagyobbat bukik. Tehát Európának észhez kéne térni.
Kicsit az ördög ügyvédjét játszva, nem akarom teljesen az energiapiacot elhagyni, mert végül is ezért hívtuk be, de amikor bejelentette az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen azt, hogy hát kvázi dömping árvád miatt, meg tiltott támogatás miatt a kínai akkumulátorgyárak ellen még nem tudjuk, de az autók, elektromos autók ellen lehet, hogy vizsgálat lesz, akkor ez abszolút nem értelmezhető úgy, mint kvázi az európai autóipar védelme, mert európai autógyárak is gondolom dolgoznak fejlesztéseken, szeretnének elektromos típusokat bevezetni, de hát nyilván nem előállítási ár alatt gondolják mindezt.
Azért sántít ez egy kicsit, mert ugye Európa más se csinál, csak a megújuló energiára való áttérést, minden ilyen technológiát állami támogatással támogat, a közösségi költségvetésből támogat, tehát támogatja. Tehát az, hogy most összeméricskélni, hogy melyik támogatás a progresszív, és melyik nem, hogy a kínai az nem támogathatja, a Európai Unió meg igen, teljesen mások a pénzügyi viszonyok, költségek. Ebbe belemenni, hogy ki támogatja jobban a sajátját, ezt méricskéljük. De ilyen alapon például tudjuk, hogy az Európai Unió a közös agrárpolitika mentén nagyon jelentős mindenféle támogatást ad az Európai Uniós mezőgazdaságnak, amit már a világon sok ország, többek között az USA is, Kanada is számon kért, mert támogatások versenyeznek támogatásokkal, vagy támogatás hiányával. Tehát ez egy a kínai elektromos autóknak ez a fajta megítélése, ez versenyellenes. Tehát miért ne lehetne szabad verseny egy olyan technológiában, amit élenjárónak gondolunk abban, hogy a közlekedési szektort kizöldítsük. Nem az a fontos, hogy kizöldítsük? Én értem, hogy Nyugat-Európa fél ettől, hiszen Kínával nem fogja bírni az árverseny, de ugyanezt történt az USA-ban annak idején, mikor oda az japán autók, ugye Japánnak a II. Világháború utáni gazdasági újraéledése után a japán olcsó autók elöntötték az USA-t. Mégsem vezetett be az USA semmifajta ilyen intézkedést, mert föl kell venni a kesztyűt. Igaz, hogy utána gyártott autókra már az amerikaiak is azt mondták, hogy ezek már nem az a minőség, meg egész más, mert ugye egy ilyen minőség leépülést okozott ez, mert nem tudtak annyi mindent beépíteni, nem tudtak annyi luxus beépíteni, csökkentek a Amerikában megszokott V8-as motor méretek, minden egyéb, de fölvették a kesztyűt, és ma vannak versenyképes amerikai autók, azért alapvetően az emberek azért mindenhol inkább a hazai terméket próbálják támogatni, de sok japán autót is eladnak minden évben az USA-ban, meg európai autót is eladnak. Azért Európa a belső égésű motoros autókban több évtizedes előnyt harcolt ki, ezeknek a fejlesztésébe, például az USA-ban látszik, én valamennyi ideig volt szerencsém ott érdekelni és dolgozni. Hatalmasan imbusz elsősorban a német autóknak, míg az amerikai autók alig tartják az árukat a használt autópiacon, a német és az európai autók jelentős része, a jobb márkák, amit mi is úgy ismerünk itthon, azok bizony komoly áron cserélnek gazdát a használt autópiacon is. Tehát Európának volt egy nimbusza, ez már megszűnő félben van, mert Dodge megy gyártani, most elnézést az elektromos autók tulajdonosaitól és szeretőitől, nem nekik szó, de Dodge megy gyártani, a kínaiak is tudnak. És oda már semmifajta olyan komolyan fejlesztő munka nem kell, megvesznek egy jó karosszériát, egy ismert európai márkát, és akkor abban az saját akkumulátoraikkal, a saját elektromos motorjaikkal és belsőségeikkel gyártják ezt az autót, és lényegesen olcsóbban, mint a versenytársak. Miért ne lehetne ez jó Európának, sokkal hamarabb kizöldülne a közlekedési szektor. Európának föl kéne venni a versenyt. Tehát nem tudom, ez érdekes módon, ez a politika vezérelt gazdaságpolitika, ez azért furcsa fordulatokat tud venni.
Itt folytatjuk Tóth Jótóval, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzőivel.